Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, Gáspár Ildikó, dramaturg rendezőt.
Jó napot kívánok!
Dramaturg rendező mondtam ebben a sorrendben, és ez egyáltalán nem véletlen, hanem ez a kronológikusan is így jelölhetünk téged. És a dramaturg kérdés az annyiból izgalmas szerintem, több szempontból izgalmas, de valahogy úgy képzelem, hogy amikor valaki dramaturgnak jelentkezik, akkor sokkal kevesebbet tud erről a dologról, mint amit tud, vagy tudhat mondjuk egy színésznek jelentkező, vagy egy rendezőnek jelentkező, vagy egy villamosmérnöknek jelentkező. Amikor te dramaturgnak jelentkeztél, akkor te hogyan képzelted ezt a pályát? Mit gondoltál erről, hogy mit fogsz csinálni? Mi vitt téged oda, hogy én nekem ezt kell csinálni? Ezért meg ezért, vajon?
Színjátszottam én is 16 éves koromtól, és amikor oda kerültem az érettségi évében, hogy beadjam a felvételit, akkor elgondolkodtam azon, hogy én mit szeretnék csinálni, és úgy éreztem, hogy a színészet az nem nekem való, mert egyrészt nagyon lámpalázos voltam, másrészt pedig nem tudtam elképzelni azt, hogy ennyire ne rendelkezhessek a saját szabadságommal, hogy így megmondják, hogy én mikor mit, és hát igen, tehát egészen pontosan, hogy mikor és hogy mit.
Tehát mondjuk a színjátszásból te már ennyit tudtál,
hogy... Ennyit tudtam, én akkor játszottam egy ideje, és voltak sikereim is, voltak kudarcaim is, de tehát, hogy nem ez volt az oka. És nagyon, nagyon erős ösztönnel azt éreztem, hogy szeretnék rálátni az egészre, tehát hogy inkább egy ilyen pozícióból. És próbálkoztam is ott ilyen iskolai szinten már rendezéssel. De akkor azt gondoltam, hogy én nagyon szeretem az irodalmat, és hogy akkor ez így összeadódik, akkor ez dramaturg. Tehát olyan nagyon egyszerűen jutottam ide. És akkor beadtam, akkor nem vettek föl elsőre, akkor elmentem Veszprémbe, és ott jártam német szakra 3 évet, meg színháztörténetre. És akkor a második felvételim sikerült, mert ugye 3 évvel később indult újra.
A dramaturgnak, a levésnek jószerivel ez az egyetlen útja. Tehát azon gondolkodtam, hogy a dramaturgá avatódás vagy képződés az egy elég zárt dolog, tehát mondjuk nem talán egy íróból lesz egyébként úgy dramaturg, ha a színház környékén mozog, de egyébként dramaturgnak csak az dramaturg, aki dramaturgnak tanult körülbelül, tehát nem nagyon ismerünk így kívülről jött embereket. És akkor ezen tűnődtem, hogy akkor a dramaturgá levésben, amiről az embernek ugye egy körben ilyen összeadó motivációi vannak, hogy irodalom, meg színház, hogy abból, hogy valaki hogyan, milyen, miféle dramaturg lesz, akkor lehet, hogy ebben az a meghatározó, hogy kitanítja dramaturgságra a főiskolán, vagy inkább az a meghatározó, hogy aztán már így körülnézve, vagy gyakorolva kezdve milyen rendezőkkel találkozik, és akkor tőlük mit tanul?
Jó kérdés, hát nekem szerintem meghatározó volt az, hogy elég hamar elkezdtem, kollégista is voltam egyedül az osztályból, és elég hamar elkezdtem a színművészet is rendezőkkel dolgozni, hiszen ott óvatatlanul megismertük egymást, ez egy nagyon kicsi zárt közösség, a kollégium meg aztán pláne, tehát az 3 emeletnyi ember, és hát nagyon sok barátság, ami akkor alakult, az azóta is van nekem, mint például a Hámori Gabival, de akkor már elsőben a Szálkás Tóth Péterrel dolgoztam, és aztán, amikor a Szabó Mátébe került zenésrendező szakra, akkor már második hónapja volt ott, és már az Élmény novelláját együtt csináltuk, és onnantól kezdve 5 éven keresztül mindent.
De ez ismerte őt korábban?
Nem, vagy akkor rám nézett, odajött, és azt mondta, hogy szeretne velem dolgozni. És tehát ezek ilyen evidenciák voltak, és annyira öntudatlanok, hogy az ember nem is gondolkodott rajta, hogy ez most jó vagy ne. Tehát mint egy ilyen játszótére, hogy jó, akkor játszunk együtt. De körülbelül így.
És akkor egymástól tanultátok meg, hogy mit csinál az, aki ebben dramaturg, és az, aki rendező.
Az az igazság, hogy ha mostani fejemmel visszagondolok, akkor annyi mindent csináltunk, tehát mondjuk az, hogy ott ugye nem is voltak külön leosztva a funkciók, tehát én voltam az asszisztens is, aki összeszervezi a színészeket, ami nem egyszerű egyáltalán egy főiskolai vizsgában, ahol mindenki ezer felé van, és akkoriban még lehetett éjszaka próbálni, tehát azért általában hajnali négyig próbáltunk. De vartam díszletet is, jelmezt is csináltam. Ebben mondjuk a festésben, a mátésben, nem volt a varázsban, nem? És hangosítottam, világítottam, tehát a pultokat kezeltem, tehát ezeket mind megtanultuk ebből, nekem ez nagyon hasznos volt. És közben persze a szöveget is, tehát persze az érdekelt a legjobban, de voltak rendezői ötletek, tehát hogy mi úgy dolgoztunk akkor együtt, és azt én nem tudtam, hogy ez most normális, vagy nem normális, vagy mik a szabályok, hanem egyszer így adódott. Tehát a kérdésedre én azt mondanám, hogy alapvetően a személyiség az, ami viszi, az, tehát a saját személyiséget visz valamerre. És akkor aztán, amikor harmadéves voltam, és már kellett azon töprengeni, hogy hova megyünk gyakorlatra, és nekünk magunknak kellett elintézni ezt, tehát nekünk kellett fölkeresni színházat, rendezőt, akkor én úgy éreztem, hogy én az Asep Tamáshoz szeretnék menni, mert ő vele volt valami olyan ösztönszerűen valami szellemi rokonságérzés. Megkérdeztem tőle, azt mondta, hogy jó, de ez mondjuk fél évig gyűjtöttem a bátorságot, hogy egyáltalán megmerjem szólítani. És aztán az nagyon meghatározó volt, és tényleg ott is így volt nagyjából, mint a Mátéval, hogy az őszi álomban dolgoztam vele először, akkor voltam negyedéves, és az első naptól kezdve, először még úgy mentem be, hogy csak nézegettek, akkor utána beszélgettünk a szövegről, és akkor utána leültünk, és együtt csináltuk. Tehát onnantól együtt dolgoztunk, vagy dolgozunk a mai napig.
Most akkor hasárról mindjárt megkérdezlek, de most akkor így leszűrök, azért egy valamit leszűrök ebből, hogy és előnyös kollégistának lenni az egyetemen, ez biztos. Attól az ember úgy belekerül a dolgokba, de ez most így zárójelben.
Szerintem
én most
igen.
Már nem fogok jelentkezni a színészeti egyetemre, és kollégista se leszek, csak így eszembe jutott ez. No, Asher, azért jó, hogy említed, akivel nagyon sokat dolgoztam, itt fölírtam az összeset. Asher Tamást viszonylag gyakran meg szoktam én kérdezni, amikor ide jön egy vendég, akihez neki valami tanította, nem tudom, Szentgróttól kezdve, nem tudom, honnan kollégái, de most nem kérdeztem meg, hanem most inkább téged kérdeznélek arról, hogy akkor te mit és hogyan tanulsz az Ashertől, vagy mi az, ami... Na mondjad, igen.
Azért nevetek, mert tavaly volt ez a vagy tavaly előtt már, mennek az évek, ez a kiadvány, az tavaly volt. A születésnapi
napjára. Amiben te írtál?
Hát én írtam, de nem került be, mert az utolsó pillanatban küldtem el, és már nem tudták betenni. És akkor például összegyűjtöttem valami néhány pontban, ugye mit tanultam tőle, és hát elküldtem neki. Nagyon jól esett neki, nagyon vicces volt, ezek ilyen örök igazság voltak. Hát mondtad, vagy nem tudom, akkor előkeresem most így fejből. Ilyenek voltak benne, hogy a színpadon a legfontosabb a különbség. Csupa, de ezek nem olyanok voltak, hogy most Ildi, mondok neked valamit, ezt megtanult, hanem amiket így elejtett így munka közben, és akkor én ezeket így megjegyeztem. Vagy hogy a díszlet mindig az egész univerzumot kell jelentse. És ezek szerintem olyan alapigazságok, amikhez az ember mindig vissza tud nyúlni. Tehát rendezőként is, dramaturgként is, nyilván rendezőként legyél hasznosabb vagy fontosabb. És akkor, amikor ezt elküldtem neki, akkor nagyon nevetett, és így írta, hogy na hát, ilyen jókat mondtam.
Tetszett neki.
Tetszett neki, igen.
De a könyvet sem ismerjük egyébként, mert ha jól emlékszem, az egy példányos könyv volt, amit csak igen, ő kapott igen. meg, és ő olvasta.
Igen, tehát igen.
Az egyik, hát ha nem tudom, hogy most a legutóbbi, vagy az egyik legutóbbi munkád is vele volt, az Örkény Színházban a Bernhardi ügy, amiről majd akarlak kérdezni, de miért akarlak most akkor megkérdeznek, hogy én szerintem két kérdésem van ezzel kapcsolatban, ketten vagytok dramaturgai Ari Nagy Barbarával ennek az előadásnak, hogy két dramaturg hogy dolgozik együtt, mindent megbeszélnek, és ha nem értenek, ha egyet értenek, kompromisszumra gyűnnek jó, hanem akkor a rendező, a Asher Tamás dönt, vagy hogy van ez? Hát, vagy folyamatosan kommunikáltok, vagy miképpen dolgozik két dramaturg egy olyan.
Ez most egy speciális helyzet volt, mert én később kapcsolódtam be a munkába, mert rendeztem még két vagy három hétig, miután ez az olvasópróba megvolt. És ezért a Bori húzta meg ezt a szöveget, tehát én tulajdonképpen jóval kevesebbet, vagy egy más funkcióban voltam inkább, tehát ő volt ott a próbákon, és én pedig időnként bementem, és akkor ránéztem egy-egy nagyobb egységre, és akkor utána leültünk hárman a Tamással, és akkor megbeszéltük. De ott inkább én mondtam el, hogy mit láttam. Hát mi nagyon jól évek óta dolgozunk együtt, hát én is vele dolgozom, hogyha a rendezéseimben általában. Hát mivel sok nem volt, de mondjuk kétszer vele dolgoztam. És nagyon, nagyon éles, szóval nagyon jó meglátásai vannak, nagyon szeretem őt. Meg nem tudom, egy ilyen kölcsönös tisztelet, vagy egy ilyen van köztünk. Tehát nem is tudom, hogy... Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindig egyetértünk, de észérvek vannak, szóval nem ilyen érzelmi dulakodások.
Akkor ezt most úgy értettem, hogy ebben az esetben itt ő volt a toll, vagy a radír, és te voltál a szem ebben a Bernhardi ügyben. Most hiszen eltűnődik, hogy ez pontos-e, de lehet, mármint, hogy te, így mesélem.
Ő is szem volt, csak tehát ha az ember kintről jön, és kevesebbet van benne, akkor egyszerűen jobban látja. Másképp tudok rálátni. Én nem látom a részleteit, nem látom a folyamatokat. Tehát az is hasznos, amikor azt tudja az ember, hogy mi mihez képes van, vagy éppen hol tart egy dolog, mert némi tapasztalattal azért azt lehet tudni.
Tulajdonképpen ez egy jó dolog, hogy egy produkciónak legyen egy globális dramaturgia és egy lokális dramaturgia, vagy különböző funkciókra.
Hát szerintem, amikor így tudnak emberek együtt dolgozni, tehát nem egy rivalizálásról van szó, akkor ez mindenképpen szerintem hasznos.
Na most a Bernhardi kapcsán azt szeretném még felemlegetni, hogy ugye ez egy bécsi klinikán játszódik ez a darab, bő 100 éves, eredetileg csupa férfi orvos játszik benne, és a ti verziótokban itt némely szereplő nemet cserél, tehát értelemszerűen férfi orvosokból nő orvosok lettek némelyik. És erről eszembe jutott, hogy a Stuart Máriában is előfordult az, hogy te férfi szerepet át mit csináltál nővé, tehát hogy színésznő játszotta, nem egyszerűen, tehát nem férfit játszott, hanem egy női figura lett egy férfi figurából, és egyébként a véleményem szerint ezek nagyon jól beváltak, ezek a dolgok. Mit gondolsz, ez volt a kép egy korrekt és méltányos segítség lenne a színésznőknek, akik valamelyest el vannak nyomva a drámairodalomba? Hogy voltak épp szerepek nemei megcserélhetők?
Hát igen, ez mind, ugye mindig nagyon nehéz kérdés, mert akkor azonnal behoz más rétegeket a viszonyokból. Miután a Bernhardi is egy ilyen egyenruhás ügy, hiszen orvosok vannak, és a Stuartban is azért itt arról van szó, hogy van egy ilyen bürokrata rendszer, vagy egy ilyen hatalmi rendszer, ezért azt gondoltam, hogy ez tud működni. Ezzel együtt én próbáltam a Stuartba ezt is bejátszani, hogy itt a nők és a férfiak között is történjen valami. Tehát ahogy a Kákonyi Árpi és a Spigyl Anna között van egy kis pici évődés, vagy a Takács Nóra Diának tetszik a Vajda Milán. Tehát ilyen finoman azért úgy vannak benne ilyen dolgok. Amennyit
tehát
lehetett.
Tehát behúz ezt valamelyest.
Igen, mert ugye ez az a darabban nincs megírva, tehát ezzel nagyon vigyázni kell, hogy ne vigyen el másfelé.
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán körülbelül itt folytatjuk, vagy máshol. If it was all the same.
back you can. You can change the way it is. What you can and where and all. If it will begin. What you can and can. And if you're never coming back. What you can and lose. And blues and shoes are turning black. If you lose your way you can. You've just been mistaken. And what you can and can. Put the cards back in the stack.
Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután Gáspár Ildikóval beszélgetünk. Dramaturg és rendező, és most éppen ott tartottunk, hogy bizonyos előadásaiban, amelyekben dolgozik dramaturgként, rendezőként, időnként nagyon átgondoltan egyébként nekem ez a véleményem, nemet cserélnek szereplők, tehát egy férfi, akiben még Schillernél férfi volt az az előadásban, itt nő lesz, és vagy négyszer, és akkor ilyenek történnek, és hogy ez mennyivel tudja gazdagítani, ám bár nagyon óvatosan bánva vele a darabot, és ezt fűzöm én hozzá, mennyivel tudja növelni a színésznők lehetőségeit arra, hogy szerepeket játszanak a színpadon. Na, most így összefoglaltam. De most tulajdonképpen még itt kihagytam dolgokat a te ifjú és diákkorodból, azt már tudjuk, hogy, tehát, hogy például az engem érdekel, hogy egy dramaturgnak milyen a diplomamunkája, és azt hogyan bírálják el, ír valamit, vagy egy előadásban dramaturgként szerepel, amit aztán senki nem tud elbírálni a rendezőn kívül, vagy hogy zajlik, tehát egy dramaturg diploma az hogyan kapja meg a pecsétet. Diplomunkkal.
Hát nekünk akkor, én nem tudom, hogy most hogy van.
Hát a te tapasztalataidat kérdezem. Egyébként te tanítasz az egyetemen? Nem is?
Tanítottam a báb rendezőket egy évig, de már az is 3 éve volt a Berecki Csilláékat.
Aha.
Ennyi volt az én. De ő nekik pedig mindenfélét, tehát ott volt írásgyakorlat is benne, kicsit darabot is elemeztünk, előadást is néztünk, tehát amennyi belefért.
És hogy volt a diplomamunkád?
A diplomamunkám az úgy volt, hogy kellett egy elméleti részt és egy gyakorlati részt írni. Tehát mind a kettő. Az elméleti az azt Reinhardtból írtam. valahogy egyébként vicces ez volt a címe, azt hiszem, hogy egy színész álma. Mert hogy ő ugye színész volt, és hát egy nagyon nagyot álmodott, amit megvalósított, és ez szerintem csodálatra méltó, és nagyon lelkesedtem érte, mert szerintem egy nagyon komoly színház történeti tettet hajtott ő végre akkor. És nem is értették egyébként, arra emlékszem, amikor védtem, hogy miért nem egy rendező álma, pedig hát Számomra egyértelmű volt, hogy miért. Biztos, hogy a lelkem én színész maradt. És a gyakorlati pedig egy fordítás volt, és most el kell ezen gondolkodjam, hogy melyiket adtam be, de azt hiszem, hogy a Pusápot, tehát Simmel Fenéget fordítottam egy párat is, és azt hiszem, hogy az volt a diplomamunkám. Azt a Csáki Csilla, akkor rendező hallgató, meg is rendezte. Neki meg az volt a diplomamunkája.
Igen, volt egy ilyen
is. Ő szobatársam volt egyébként a kollégiumban.
Ezek szerint ti ott kettesével laktatok legalább, vagy még többesével?
Ketten-hárman, mi akkor ketten voltunk, de hát több emberrel is laktam. Első évben a Szirbik Bernadettel, aki Miskolcon színésznő, és utána pedig a Széles Zitával, aki Nyíregyházán. És aztán a Csillával.
Így. Említetted, hogy német szakra jártál Veszprémben, és németből fordítottál, és amikor te gimnáziumba két tannyelvűben jártál, az is német volt már?
Igen.
Tehát akkor a német az, ami neked erősen kötődik.
Igen, mert én nem gimnáziumba jártam.
Vagy is középiskolában.
Idegen forgalmi, szóval középiskolában.
Idegen nyelvű, idegen forgalmi. De hogy például ennyi idegenséged volt az, hogy két tannyelvű.
Két tannyelvű volt, tehát nekünk németül kellett érettségizni bizonyos tárgyakból. Úgyhogy ez...
Tehát akkor neked már bakfiskorod óta megvan a német?
Hát még korábban tagozatos általásban is jártam, tehát 9 éves koromtól. Igen.
És Simmel Fenéget fordítottál, megfordítottál egyebeket. Van egy kötődésed a német színházhoz, német drámához? Vagy egy értője és kedvelője?
Hát nagyon, nagyon gazdag a német színház és a német dráma, és iszonyatos tempóban gyarapodik, tehát rengeteg új darab születik, tehát nem tudom most azt mondani, hogy értője vagyok. Az elmúlt 5 évben már egyrészt egy picit el is távolodtam, tehát elkezdtem, tehát sokkal többet voltam például Vilniusban, és jobban, elkezdett jobban érdekelni az a fajta színház, vagy az is, vagy nem tudom, tehát egy másfajta színházi nyelv, de ettől függetlenül nagyon szeretem a német színházat, de amikor az ember egy pár évig nézegeti ezeket a dolgokat, akkor egy picit azért átláthatóvá válik az is, hogy milyen eszközöket használ, amire mondjuk mi így lehet, hogy elsőre így rácsodálkozunk, hogy na hát ez milyen zseniális, és akkor mikor nem tudom, megnézel 5-6 előadást, mindegyik ugyanazt csinálja, akkor egy picit úgy el is lehet ettől kedvetlenedni.
És Vilniusban mit csinálsz?
Vilniusban voltam egy párszor, voltam Helsinki-ben is, fesztiválra mentem, illetve Vilniusban lakik egy barátnőm, aki ott rendező a Nemzeti Színházban, és akkor most például voltam egy-két hónapja, akkor megnéztem néhány előadást megint, és nem mondhatnám azt, hogy most annyira tetszettek, de mégis mindegyik egy olyan magas színvonalú absztrakcióban volt, vagy hogy mondjam ezt. Tehát annyira egy, azt lehet mondani, hogy egy saját nyelve van a színháznak, amit ott az ottani nézők ismernek, szeretnek, és nagyon-nagyon tömve volt a színház. És ezt így nem is tudom itthon elképzelni, hogy néztem egy 7 órás előadást, amit a Korsonovász rendezett, és abszolút nem művész, lila művészkedés volt, ahogy mondjuk itt mondanák, hanem szerintem egy nagyon pop előadás volt, tehát mondjuk mint egy alföldi, tehát egy igazán közérthető és pop előadás, és 7 órás volt, 2 szünettel, és a 700 fős nézőtér az csurig maradt, tehát onnan 5-től éjfélig tartott, senki nem ment el. És ez teljesen repertoáron ment, tehát nem valami különleges alkalom volt, amikor én ott voltam, még talán nem is hétvége. De a többin is így, és nagyon nagy siker volt. Ez mondjuk az emigrációról szólt, rengeteg litván emigrált, vagy 1 millióan hagyták el az országot. Úgyhogy ez mindenhol probléma, vagy legalábbis a Európa ennek az oldalán. Így, de... Aztán néztem ott egy előadást, ami nem volt a színpad alatt, és oda meg 60-an fértünk be, és lenne a forgó alatt volt. Tehát az is egy különleges élmény volt.
A következő zene után majd előveszünk téged, mint rendezőt, de még azt meg akarom kérdezni, hogy ha az ember dramaturg, akkor az körülbelül működik, hogy az évadban annyit csinál meg, amennyi bemutató kezdődik? Tehát, hogy mindenben benne van, vagy igazából nagyobb rákészülést igényel? Vagy, tehát, hogy lehet dramaturgként egyikből a másikba menni?
Én nem annyira szeretek, mert én elég alaposan szeretek dolgozni.
Mi az ideális egy évadban?
Szerintem, hát attól függ, hogy legyen közte szünet, tehát nem egyikből a másikba, az az ideális. Mindenkinek más. Én nekem azért, amikor dramaturgként dolgoztam, azért háromnál több az már nem esett jól. Volt 4-5 is, tehát ez nem azt jelenti, hogy tartani is lehetett. Egyébként a kötelező előadás számom az 2 volt az Örkényben. És tehát annyiért. És akkor az már rajtam múlt, hogy azon felül még vállalok-e. Én szerintem az a jó, hogyha van előtte legalább egy hónap.
Jó, akkor így osztunk be téged. Jó, hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Gáspár Ildikó a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Mert most elbizonytalanodtam, hogy most ez hanyadik zene és hanyadik rész, de mindegy, mert így akkor megyünk tovább Ildikóval. Arról fogunk beszélgetni, hogy eljött egy pillanat, ami persze nem egy pillanat, meg hosszú pillanat gondolom az életében, amikor elkezdett rendezővé avanzsálni, vagy ez nem a helyes kifejezés. Na mindegy, tehát azt akarom kérdezni, hogy te tudod-e azt, hogy mire gondolt, vagy miért szúrt ki téged Mácsai Pál, az Örkény Színház rendező, amikor elkezdtem mondani neked, hogy szerinte te rendezzél valamit?
Hát azért az nekem mindig ott volt hátul a fejemben, mint vágy. Tehát én a főiskolán át jelentkeztem. Babarci tanított minket másodévben, és ott az arról szólt, hogy most azért tanít minket, hogy át lehet jelentkezni a posztgraduális képzésbe, ami 3 éves volt, tehát az elkövetkező 3 év lett volna. És akkor ő ott nem kerültem be ebbe az osztályba. És mindig, tehát mindig ilyen hullámokban így jött egy ilyen, hogy én ezt, engem ez érdekel, én ezt szeretném csinálni, és aztán mindig így elhessegettem, hogy hát úgysem menne, meg nem nőknek való, meg nem tudom, tehát mindenféle ilyeneket mondtam magamnak. Szerintem abból, amit meséltem, abból is, hogy a Mátéval hogy dolgoztunk, én azért így dolgoztam mindenkivel. Tehát mindig voltak rendezői ötleteim, és még...
És akkor azt a rendező megveszés ad 2 forintot, mint ez ilyen régi újságíró szakmában divó, ötletdíj volt.
Ilyen koncepcionálisak is voltak azért. Tehát talán a legmarkánsabban a Pergünnél, ami azért nem is tudott volna másképp lenni, mint hogy van egy ilyen rendszer, ami ott, vagy egy gondolat, amiből kiépül egy rendszer. Nem adnak 5 forintot, hát természetesnek veszik. hogy ott van az ember, és akkor úgy számolnak ezzel a körülménnyel, hogy mondjuk
ezzel a,
hát, de úgy értem, hogy ez a dramaturg, aki ott van, akkor őre lehet számítani ilyen téren is. Vagy érdemes meghallgatni, akár hogyha a világításon szól hozzá, azt is.
De és nem voltál soha olyan helyzetben, hogy lepergett, vagy visszautasította, és te tudtad, hogy mit kellene, hogyan kellene csinálni, de hiába tudtad?
Sose gondoltam ezt egyrészt azért, mert én nem tudhatom, hogy ő mit akar csinálni a legeslegmélyén, tehát azt csak ő tudja. Így is egy rettenetes felelősség bármit mondani, azt gondolom, vagy nagyon nehéz belőni azt, hogy mennyire akarjak meggyőző lenni, ha belengetek egy gondolatot, vagy egy ötletet. Tamás egyébként nagyon hamar leszokott csapni mindenre, tehát ő valahogy rögtön tudja, hogy az kellene neki, vagy sem. A Lacit győzködni kell, a Bagosit, de aztán, tehát hogy így olyan nem volt, meg olyan se, hogy megbánták volna. Tehát az lett volna rossz szerintem, hogyha valamit megcsinálnak, és utána megbánják. Akkor biztos szörnyen éreztem volna magam. De fordítva, azt nem, szerintem ilyen nincs, tehát most én nem, az övé.
Tehát Mácsaival dolgoztál több ízben, és akkor ő azt mondta, hogy na, akkor most már te álljál a saját lábadra, és találj ki valamit magadnak?
Nem.
Így lett a két néni?
Nem, az úgy lett, hogy én azt így mondtam, mint dramaturg, hogy szerintem ez egy tök vicces darab, és akkor én mindig ilyenkor már mondtam azt is, hogy kéne megcsinálni meg. Tehát nem ez volt az egyetlen alkalom. Akkor is, hogy ezt fiatalokkal, és hogy kéne bele még a Csaba, és tehát így szereposztással együtt, és nem tudom, hogy mondta. És akkor mondogattam, és nem tetszett senkinek, tehát ott elolvasták, azt hiszem, többen is. És akkor szerintem a Pali megérezte, hogy ez nekem valami személyes dolog, mert végül is az, csak én akkor ezt nem is tudtam igazán, hogy azért érdekel, vagy azért inspirál ennyire. És akkor az Óbudai Társas Kör megkereste őt egy koprodukció lehetőségével, hogy egy 2-3 személyes darabot lehetne közösen csinálni, akkor ezt felajánlotta nekem. Tehát ő jött rá, hogy akkor ez most egy lehetőség, hogy engem ki lehet próbálni viszonylag rizikómentesen. És visszaléptek aztán az utolsó pillanatban, mert nem kaptak pénzt az önkormányzattól, és így el kellett dönteni, hogy akkor ejtjük az egészet, vagy pedig az aulában megcsinálhatom, ahol egyébként én eredetileg gondoltam, tehát én örültem neki, hogy nem egy kertbe kell átgondolni újra, tehát nekem ez rokonszenvesebb volt, hogy ez a márványtér, mint helyszín. Így lett.
Ez volt az első rendezésed, a két néni, aztán rendeztél a Báb Színházban Kivit, aztán rendeztél Stuart Máriát az Örkényben, és aztán rendeztél Orlainál Apát. És ha ezt így végignézzük, akkor tulajdonképpen a tied, ez ritka, de az úgy látszik, hogy ez egy előmenetel, vagy egy előre menetel úgyis. Tehát, hogy csináltál valamit kisebben, az értékes volt, eredményes, akkor kaptál egy nagyobb egy másmilyen jellegűt, vagy nem kaptál, hanem találtad magadnak, de aztán azért mégiscsak kaptál, tehát bizalmat legalábbis. Uh-huh. És akkor így mentél előre. Ezt te is így érted meg?
Így éltem meg. A kivi az egy véletlen volt, azt ott kimentem egy ifjúsági színházi fesztiválra, de nem tudom miért. Tehát valahogy azt éreztem, hogy nekem oda kell menni, és ott találtam ezt a darabot, már így olvastuk, tehát nem láttam előadásban, és annyira érdekes volt, hogy akkor ezt már úgy gondoltam, hogy ezt jó volna megcsinálni. És a Metzner pedig azt mondta, hogy őt ez érdekli. Úgyhogy ez egy szerencse volt. A Stuart az meg különösen nagy, az volt szerintem ami azért, hogy ott annak a 390 embernek én csinálhatok valamit, az volt szerintem a nagy döntés a Mácsai részéről.
Stuartról még akarok beszélni, most ezt a választ így elfogadom és lezárom, mert most szeretnék valami mást kérdezni. Mint dramaturg egy csomó próbaidőszakot végigültél, találkoztál-e olyan rendezői módszerrel, mert hiszen olyan, hogy rendezői módszerek olyanok biztosan vannak, hogy mondjuk egy szereplőt rossz helyzetbe kell hozni azért, hogy kijöjjön belőle valami új, vagy mély, vagy a szerep igényelte keserűség, megalázottság, kiszolgáltatottság, düh, ilyesmi. Hogy ezért rendezőként úgy kell fellépni vele, hogy neki rossz legyen, mert különben ő nem lesz jó abban, amikor rossznak kell lenni. Találkoztál ezzel a módszerrel, és mondjuk tudnád-e alkalmazni, ha erre volna szükség?
Azt hiszem, hogy ezt talán nem ennyire tisztán, tudatosan csinálja az ember, vagy tehát egyrészt az ösztönök visznek alapvetően egy irányba, és akkor azt a színész pontosan ugyanúgy érzi, hogy neki is arra fele kell menni. Tehát hogyha kellemetlen is esetleg, vagy fájdalmas, akkor is az van, hogy de én ezt akarom, menjünk csináljuk. Tehát olyan, hogy valakit az akarata ellenére. Én ilyet nem is láttam, és soha nem dolgoztam ilyen emberrel, és mondjuk én sem lennék ennek a híve, vagy engem ez nem érdekel, hogy valami, tehát, hogy nem akarok bántani senkit, vagy nem így, vagy nem. Tehát, hogy azt magának is akarnia kell az embernek, hogy valami mélyebb kútba belenézzen. És ha belelöködöm, attól csak annyi történik, hogy lehet, hogy történik valami, csak én ebben nem hiszek.
És nem is kiabálsz? Nem indulatból, hanem célból? Most persze rendezés próbál.
Nem mondom. Tudom, hogy kiabálok.
Még nem mondták eddig, hogy ne kiabálj velem.
Ja, de volt azért már. De akkor az indulatból volt. Tehát persze volt már olyan. Nem tudom. Ezt most nem tudom.
Jó. Ha nem tudom,
akkor szoktam mérges lenni, hogyha a technika nem működik, akkor mérges vagyok. De egyébként nem, színészekkel nem.
De pedig egyébként egy technika használó vagy.
Hát pont azért valószínűleg, hogy ott nincs türelmem. Ha valaki nem tudja esőre, ez nem szép dolog tőlem. Jó, nem, azért van, de nem olyan sok.
Jó, zene után folytatjuk.
Come back news, talking this and that.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják. Gáspár Ildikóval beszélgetünk. Stuart Mária előadás rendezőjeként szólítalak most meg. Ez, ahonnan én nézem, mégiscsak meglepetés volt ez az előadás. Függetlenül attól, hogy erről már beszéltünk, hogy előtte már rendeztél, de ez egy... Hogy mondjam, egy szinte egy férfiasan nőies előadásnak tűnt a nézőtérről. Tehát egy nagyon pontos, jól kigondolt, letisztult dolognak látszott az egész, a nagyívűsége, a nagyszabályosága és a letisztultsága. Tehát valahogy ez lehet, hogy én voltam a nem mindenre elkészült néző, de mégis ez meglepetés. Meglepetésnek hatott, és hát nagyon sikeres és eredményes is lett, díjakat nyert, igen, jól fogadott produkció volt. Amikor én először hallottam, pont a Szanner Annától hallottam, hogy ez lesz, és mondta, hogy ő lesz az Erzsébet, és én ezen meglepődtem. Azt mondtam neki, hogy hát miért nem fordítva? Mire ő azt mondta, hogy ezt többen mondták neki, de ő nem érti, hogy miért gondoljuk, hogy ez fordítva lenne jobb. Tehát úgy, hogy a Hámori Gabi játssza a Stuart Máriát és Szanner Anna Erzsébetet, és valamiért egy ilyen spontán reakció volt ez, hogy fordítva gondoltam volna. Te gondoltad fordítva, vagy neked ez ugyanolyan kézenfekvő volt, mint a Szanner Annának az, hogy ő ez és a Gabi a másik?
Hát amikor mi először leültünk beszélgetni erről a lányokkal, egy jó évvel korábban, akkor én még nem tartottam, ugye nem volt, nyilván nem volt még meg ez a koncepció így, de az a gondolat már ott volt, hogy van valami doppelgenger, valami ikerség ebben a két nőben, ez az összetartozás, és akkor én még azt mondtam nekik, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy menet közben cserélődjenek meg. Tehát a darab folyamán.
Az előadás menetében.
Igen. De aztán ezt elvetettem elég hamar, tehát még jól a próba folyamat előtt, mert úgy éreztem, hogy nem tesz jót, nekik színészileg nem tudnak úgy kiteljesedni benne. És akkor el kellett dönteni, és azt gondolom, hogy ebben a felállásban, tehát én nem hiszem, hogy a szerep az úgy van egy színésszel kapcsolatban, hogy ránézek, és akkor ő és akkor így, mintha így ki lehetne cserélni az embereket, hanem van egy együttes, akivel én dolgozni akarok, és eldöntöm, hogy ebben egymáshoz képest ki kicsoda. Tehát ők adnak ki egy viszonyrendszert. És ugyanígy lettek ezek a női szerepek, amiket már említettél, nem azért lettek ők nők, mert én azt gondoltam, hogy ezeknek a szereplőknek nőknek kell lenniük, hanem azért, mert ezek az emberek, akik előtt én azt mondtam, hogy velük akarok dolgozni, így tudtam megtalálni mindenkinek a helyét ebben a darabban. És sokat töprengtem rajta. Ezen is. De így éreztem, hogyha nem a Gabi lett volna a Anna mellett, hanem egy másik színésznek, akkor lehet, hogy ez fordítva igaz, tehát akkor az Anna, a Mária, de ebben a felállásban én ezt így éreztem jónak.
És amikor amikor az történik, hogy Anna szerepét átveszi Sárosdi Lilla, mert most így megy, ugye?
Igen.
Akkor ez a változás, ez benned új elgondolásokat szül akár, vagy új, nem tudom. Tehát, hogy ettől te kapsz valamit, hogy most akkor egy új színésznő.
Hát nem csak én kapok, mindenki kap valamit, tehát ez megbolygatja.
Úgy értem, hogy valami...
De így értem én is.
Bocsánat, a szemét üszentem el.
Igen. Az egyáltalán nem tudom megítélni, hogy ez most ebben a felállásban mit ad ki, mert természetesen a vizuális rendszerén, ami ez meghatározó, én nem változtattam attól semmit, hogy a Lilla került be. Miközben ő egy más alkat, tehát egészen mást jelent, mint ami az én eredeti gondolatom volt. De azért választottam mégis őt, mert úgy éreztem, hogy a személyisége ből ez a dolog, ami számomra az Erzsébet, az tud fakadni, egészen másképp, mint az Annáéból, de hogy egy érvényes jelenlét tud lenni, vagy egy, tehát hogy az egyensúly a Gabival ez létre tud jönni, és ezt úgy gondolom, hogy lett is. Más milyen lett ettől az egész.
És a Gabi is változott tőle?
Igen, más, teljesen más a... Nem teljesen, de érezni, hogy más hangok vannak, másképp működik a Csabával, az a szerelmi viszony a Milánnal, más. Tehát mindenkivel, Judittal, Pogány Judittal, Gabival is ez az egész veszekedés. Tehát a Lillának inkább az infantilizmusára építettem, tehát arra a gyermeki lényre, aki ő benne van. Az Annánál pedig a női bizonytalanság volt nekem a fontosabb. Ott is van egy infantilizmus, de ott az egy nőiesebb verzió. Az a Lillánál ezt az hatalommániásabb dolog tudott lenni, ez a tényleg ez a 3 éves gyermek.
Hol tart most ez az előadás? Mennyi ment belőle?
Hát 20 körül, nem tudom.
Nézed mindig?
Szintén. Most legutóbb nem tudtam megnézni, mert a Mitemen néztem a valamit, talán a Sirályt, és legközelebb se biztos, hogy meg tudom nézni, mert pedig az lesz ebben az évadban az utolsó, és egy kicsit aggaszt, de van valami, amit néznem kéne.
Most ha nézed, tartasz megbeszélést utána?
Igen, többnyire igen, tehát 10-ből 9-szer mondjuk. És ők ezt tudják is, tehát számítanak rá.
Telefonálnak, hogy később mennek ma haza.
Nem, hát bemondja az ügyelő az előadás végén, és akkor, hát ez egy másfél óra, egy óra mondjuk minimum. De igénylik is, tehát csalódottak. Múltkor felhívtak 3-an is, hogy tényleg nem jössz, és nem lesz semmi. Hogy lesz? Jaj, úristen.
Most könnyen beszélsz, dől belőled a szó, ha így egy óra legalább.
Nem, sokat írunk, inkább az van. Tehát ezek ilyen rövidebb ügyek. Van, amit mozgás, és akkor azt megmutatom, de nem, amikor diktálok a Berecki Csilla, az asszisztensem, aki szintén rendező, és ő neki diktálok, akkor az folyik, tehát ez mindig úgy valahogy ilyen magától jön, hogy és utána, amikor visszaolvassa, akkor az is magától jön, hogy ezt miért mondtam, és mennyi mondjak, de olyan nagyon nem szoktam így túl ragozni, azt hiszem.
Dicsérni dicsérsz?
Hát, elvétve.
Mértékkel?
De dicsérek. Van, akit nem jó dicsér. De ezeket is tanulni kell, hogy kit kell dicsérni, kit kell szídni. Múltkor a Spiegel Annát leszittam szünetben, és olyan csodálatos volt a második részben, hogy...
És akkor ebből megtanultad, hogy őt le kell szídni?
Igen, meg is beszéltük utána.
Most, amin dolgozol, ha jól értem, most dramaturgként Polgár Csaba rendezte 7 szamuráj az Örkény Színházban. Ha jól látom, akkor most ez a munkát folyik.
Hát íróként is, tehát ezt közösen csináljuk ezt a darabot a Mikó Csabával. Érdekes vállalkozás.
Polgár Csabával is sokat szor dolgozol együtt. egészen másképp kell vele dolgozni, mint mondjuk Magosi Lászlóval? Vagy te vagy, amilyen dramaturg vagy, és...
Mindenkivel másképp kell dolgozni. Tehát nem a Csaba különbözik a többiektől, hanem az emberek különböznek egymástól. De hát az, hogy azért korban közelebb vagyunk egymáshoz, hogy ízlésben is talán vannak bizonyos dolgok, amik egyértelműbben vannak ott. Nem tudom, talán egyel evidensebb az ahogyan. De mindenkivel megvan, tehát azért Lacival is félszavakból tudjuk érteni egymást, teljesen sokszor nem is kell egymáson érteni. Tehát, hogy ez nagyon nem gondolkodik ezen szerintem az ember.
Ez jön.
Igen. Hogy most milyen azon lehet, hogy most azt tudom, hogy ezt most akkor itt nem mondom, mert most ő neki ez nem lenne jó, vagy nem esne jó, vagy nem nincs rá most szüksége.
De látod, ez már nem egy nőies vonás. Ez rögtön nem egy nőies vonás.
Igen.
Aha. Hogy az ember meggondolja, hogy mondja el, mert annak milyen hatása lesz.
Nem tudom, a Bori is ilyen egyébként, az a Nagy Barbara. Sőt, sokkal ilyenebb. Én indulatosabb és vehemensebb vagyok. Tehát nekem ez nehezebb ilyen megfontoltnak lenni, de tehát nem tudom, hogy ez nőies vagy férfi. Vannak nők, akik ilyenek, meg vannak. Nem tudom, én nem... Jó, nem. Jó. Tehát pro és kontra nem. Szóval, hogy próbálom így magamat is leszoktatni az ilyesmire, hogy nők meg férfiak milyenek, mert nagyon rossz, amikor mondják az embernek, hogy na hát a nők azok nem tudnak így gondolkodni térben, és akkor te meg ilyen, és akkor az mondjuk olyan, mintha egy bók lenne, közben meg az jön le belőle, hogy ahhoz képest, hogy nő vagy, tulajdonképpen egész jól megy ez neked. Tehát, hogy ebben van ennyi.
Igen, lehet, hogy nem volt helyén való megjegyzés. Nem, jó, de nem ezzel együtt. Van olyan, hogy álom munka, van álom munkád, nem tudom én, helyen, kivel, mit?
Nem, nincs. Nagyon szeretném úgy csinálni. Én nagyon szerencsésnek vallom magam, és nem szeretném, hogy ezt továbbra is így tudnám azt az utat járni, ahol én önazonosnak érzem magam, és amikor úgy érzem, hogy valami félremegy, akkor ezon tudjak változtatni. Ez eddig mindig működött. Valahogy. De ez egyébként például Mácsai ebben annyira jó fej, hogy szóval ő nagyon partner az én pátyogatásomban. Szerintem dramaturga még így nem bánt senki ebben az országban. Hát, igen. De tényleg.
Hát akkor tudjuk még ajánlani Mácsait.
Nem komolyan.
És ez, amit mondtál, ez nem mintha megbírtam volna jegyezni egy első fülhallásra, de hogy legyen meg a lehetőség a korrekcióra, igen, ez még fontos.
Igen, hogy van egy bizalom az ember felé alapvetően, hogy meg azt, tehát ezek ugyanolyan alkotói utak, mint... Tehát, hogy az ember nem úgy megy, hogy akkor most minden sikerül, és minden egyik után jön a mehze, hanem vannak ebben mindenféle állomások, és nem arról szól, hogy most csináljak egy sikeres produkciót. Persze nem jó megbukni, vagy kudarcosnak lenni, hanem hogy valamit meg tudjak magamról, hogy valahol tart az életem. Én összefüggésbe szoktam tudni hozni azt, amiben éppen vagyok, azzal, amit éppen csinálok, és próbálom oda-vissza értelmezni a dolgokat. Tehát a Stuartban is ez ott volt, hogy meg a két nénibe és meg mindegyikbe. Amikor rendezek, ez sokkal jobban működik, azért szeretek jobban rendezni, mert akkor mélyebbre lehet menni az saját ösztöneimben. Tehát nem annyira kontrollál állt az ügy, mint a dramaturg tanácsadásban. és ez olyan felszabadító, tehát biztos olyan, mint egy színésznek is, hogyha olyan szerepet tud csinálni, ami... Tehát nekem ez egy terápia tulajdonképpen, hogy én színészet csinálok. és hogy a rendezés az különösen, tehát én bozasztó, nyugodt és felszabadult vagyok, ha rendezhetek, egyáltalán nem szorongok, nagyon minimálisan.
Hát akkor mit kívánhatnánk? Sok rendezést kívánunk neked.
Jó.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Hallgassanak bennünket jövő héten is. Elköszönök, Stuber Andrea voltam. Viszont hallásra!